Indul? Szeretettel köszönöm a kedves hallgatóságot. Tulajdonképpen ma fogunk bele a fizika történetbe. Az elmúlt előadás az olyan bevezető gondolatokat tartalmazott, az természetesen hasznos, tehát többször visszautalunk rá a fél év során azokra a gondolatokra, kódolásról, meg néhány általános gondolatról, amit az előző órán mondtunk. De igaziból most kezdünk bele magába a fizika történetbe. És hát a fizika történetben a matematika történetével kezdjük. Talán viccesen hangzik ez, hogy miért pont a matematika történetével kezdjük a fizika történet előadást. Nagyon egyszerű ennek az oka. Az elmúlt órán is említettem, hogy az derült ki az évezredek alatt, hogy a matematika az a hatékony kódolás, amivel a természeti jelenségeket úgy tudjuk lekódolni, hogy azok utána jó leírását adják a természetnek. De álljon itt két híres fizikustól egy-egy idézet. Galileo Galilei azt mondta, hogy a természet nagykönyve a matematika nyelvén íródott. Richard Feynman, akit talán kevesebben ismernek, a 20. századi Nobel-díjas fizikus, ő pedig ezt kicsit bővebben kifejtette. Azoknak, akik nem ismerik a matematikát, nehézséget okoz keresztül jutni a szépség valódi érzéséhez, a legmélyebb szépséghez, a természethez. Ha a természetről akarsz tanulni, méltányolni akarod a természetet, ahhoz szükség van arra, hogy értsd a nyelvét, ami szól hozzád. Ez egy kicsit fennköltebb megfogalmazása annak, hogy úgy néz ki, hogy a természet végső törvényei valamilyen értelemben matematikai jellegű törvényszerűségek. Hát gondoljunk mondjuk csak az F egyenlő M-szer A, Newton második törvénye, ez igaziban egy differenciál egyenlet. Mindenki tanulta itt, hogy is van egy gyorsulás, a helynek a második derivátja, de egy matematikai leírás. Na most természetesen nem fogunk korlátlanul beszélni a matematika történetről, hiszen ez egy fizika történet előadás, célzatosan csak arról beszélünk, ami nekünk fontos lesz a fizika szempontjából, pedig akár egy teljes fél év is szólhatna a matematika történetről, annyira érdekes. Tehát én fizikus lévén, én a fizikáról szeretnék beszélni, természetesen annyit a matematika történetről, ami nekünk szükséges. Az ókori matematikáról kezdve az előadás, először néhány olyan dologról beszélünk, ami mindenki számára evidens, az ennek megfelelő részeket általános iskola alsó tagozatában tanuljuk általában, de a története nagyon érdekes ezeknek. Nézzük először a számfogalomnak a kialakulását, hogyan jöttek létre egyáltalán az, hogy szám, ezek különböző féle számok. Emlékeztetőn mondom, ugye ez a furcsa AFKT, ez ugye a fizika kultúr történetének a rövidítése, az ott felsorolt fejezetekben található meg az előadásnak az anyaga, az alapján készültem erre a részre. Tehát nézzük csak először. A legtermészetesebb számok, ugye azt úgy is hívjuk, hogy természetes számok, hát ezek természetesek, ezek egyszerűen a józan ész diktálja, hogy bevezessük ezeket. Arról van szó, amikor megszámolunk valamilyen halmaz, hogy hány darab elem van benne, hány birka van itt, vagy hány katonával támad az ellenség, akkor természetszerűen eljutunk eddig, hogy szépen az ujjainkon, aztán utána más eszközök segítségével az ilyen leszámlálható problémákat természetes számokká tudjuk konvertálni. A racionális számok az már egy kicsit bonyolultabb, tehát ugye a racionális számok, amelyek két egész szám hányadosaként előállnak, de ezeknek is az ősidőkbe vész az eredete, hiszen természetes problémák ide vezettek a régmúltból, tehát osztozkodási problémák, mondjuk van, mit tudom én, van az embernek 6 elejtett vaddisznója, és vannak rá 25-en, akkor hány vaddisznó jut egy emberre? Na jó, hát ez persze így komolytalan dolog. Ez ugyanis a régmúlt időkben egyáltalán nem egyenletesen osztották el, valami hierarchia szerint osztották el, de kicsit idétlen példa, azt hiszem az osztozkodási problémákat elég említeni, és mindenki tudja, hogy ez fölép. Tehát nem fedezte fel senki a racionális számokat, valószínűleg az ősember valamilyen értelemben használta ennek a fogalmát. A görögök nagyon szerették őket. Ők is nevezték el racionális, tehát észszerű számokra, az más kérdés, hogy ógörögül nem racionális, logosz. Tehát értelmes számokat nevezték, voltak a logosz számok, amiknek van értelmük. Ez a racionális, ez a latin átirata a logosznak, tehát értelmes számok ezek. Amelyik számtípus tudjuk, hogy kifedezte föl, vagy kik fedezték föl, az az irracionális számok, tehát azok a számok, amelyek nem írható föl két egész szám hányadosaként, ezt a görög pitagóreusok fedezték föl, és ez egy nagyon fontos fölfedezés, a fizikát is jócskán befolyásolja, és ezért most ezt egy kicsit körbeálljuk el az első konkrét téma. Először néhány dolgot szeretnék a pitagóreusokról általában tenni. A pitagóreusok, azok Pitagorasznak a követői. Pitagorasz ugyanis nem önmagában volt egy nagy tudós, hanem egy filozófiai iskola alapítója, akikre mindenféle viselkedési normarendszertől kezdve, még a politikai meggyőződésig, meg sok mindenre kiterjedő normákat szabott meg Pitagorasz. Pitagorasz követője, a pitagóreusok sok-sok évszázadig, azért több mint egy évezredig működő filozófiai iskolát alkottak. Ugye itt látjuk ki, hogy Pitagorasz íje 6. században élt, élete nagy része ebben a korszakban zajlott. Na, ezek a pitagóreusok, akikről nagyon sokat lehetne beszélni, mert egészen furcsa népek voltak, de volt egy nagyon fontos és később nagyon sikeresnek bizonyult meggyőződésük, ezt pedig így lehet összefoglalni, hogy a dolgok lényege a szám. Mindenütt azt keresték, hogy milyen számszerű törvények vannak. A zenétől kezdve, a matematikáig, meg a társadalmi jelenségekig minden mögött a számokat keresték. Ugye ez nagyon szerencsés a fizika történet szempontjából. Más filozófiai iskolák, amelyek nem tartották ennyire fontosnak a számszerű dolgokat, azok nem gyakoroltak akkora hatást a természettudományokra. Nos, a pitagóreusok a matematikán belül több mindennel foglalkoztak, itt négyet soroltam föl, négy területet, amit nagyon szerettek. Például számok oszthatósági tulajdonságait vizsgálni. Melyek a prim számok, melyek, ahogyha nem prim szám, akkor hány osztója van valaminek, mi az osztóknak az összege, szóval ilyesmi matematikai problémákon törték a fejüket, és fejlesztettek ki módszereket is ennek a megoldására. Aztán nagyon kedvelték a számok geometriai jelentésének a vizsgálatát. Például ez a szó, hogy négyzetszámok, ez tőlük jön. Azért négyzetszám, mert ha négyzet alakba, tehát mondjuk 5 sorba, 5 oszlóba lerakunk kavicsokat, akkor 5x5, 25 jön ki belőle. De ők másokat is, például háromszög számokat is bevezették, erről majd mindjárt lesz egy gyárka, hogy jobban el tudjuk képzelni. Tehát ők vizsgálták az ilyeneket, hogy a számok és a geometriának milyen kapcsolata van. Aztán önmagával és a geometriával is sokat foglalkoztak. Például az egyik kedvencük az volt, hogy csoportokra osztották a testeket. Kedvenceik a szabályos testek voltak, amelyeknek minden oldala egybevágó szabályos sokszög. És a szabályos testeket azt nagyon szerették, szimmetriát, azt mindenütt keresték. És rengeteg egyéb geometriai eredményük volt, például ugye a Pitagorasz tétel, illetve az erre épülő egyéb eredmények. Nézzük meg a pitagóreusok eredményei közül néhányat, aztán majd visszatérünk az irracionális számokhoz. Például a pitagóreusoknak köszönhetjük a zeneelmélet alapjait. Ez egy középkori ábrázolás, hát korabeli ábrázolások nincs Pitagoraszról. Itt Pitagoraszt úgy ábrázolják, mint aki egy ilyen cimbalmon játszik. Hát furcsa egy cimbalom ez, mert a húrok végén ilyen testek vannak akasztva, és számok vannak rajta, ráírva erre. Miről van szó? Azt vizsgálták a pitagóreusok, mondtam, hogy mindenben a számokat keresték, például keresték azt, hogy a zene mögött milyen számok találhatók. És keresték azt, hogy milyen húros hangszerek adnak az emberi fülszámra kellemesen csengő hangot. És megállapították például azt, amit ott szövegbe kiírtam, hogyha vesznek két azonos húrt, ami azonos anyagú és azonos módon feszítik meg ez a feszítés, ez az itt lelógó súly mennyire feszíti meg a húrt. Szóval, ha vesznek két húrt, amely minden paraméterében azonos, csak a hosszában különbözik, és egyszerre megpengetik ezt a két húrt, akkor kapnak az emberi fül számára kellemes összhangzást a két hang között, hogyha a húrhosszak aránya racionális szám. Kis számláló és kis nevező racionális szám. És ez így is van. A mai napig is a zene elméletünk ezen alapul. Ezek a zenei elnevezések, mint az oktáv, kvint, kvart, stb. Egy az egyben megfeleltethetők a pitagóreusok által fölismert húrhossz arányoknak. Például egy oktáv a hang köz, két hang között, hogyha két azonos húr, amelyek egy a kettőhöz hosszarányban vannak, adja ki őket. Vagy a kvinta az a 2-3-hoz, a kvarta 3-4-hez arány, és a mai napig is ezt használják a zeneelméletben, ezt a pitagóreusoknak ezt a fölfedezését. Ez mellesleg tükrözi az ő gondolkodásokat is, hogy minden mögött a számokat keresték. Aztán ők ezt sokkal jobban kifejtették, csak erre nincs időnk kitérni, sokat lehetne beszélni róla. Érdekes, hogy a pitagóreusokhoz, hogy valakit fölvegyenek a pitagóreusok közé, a felvételi matematikából és zenéből volt. Tehát azt tudták be tagjaik közé, aki jól értett a matematikát és zenélni is tudott. Szóval ez egy mára egy kicsit eltávolodott egymástól ez a két terület, de a pitagóreusokra adták le a zeneelmélet alapjait mindenképpen. Aztán említettem, hogy a szabályos testekkel is szerettek foglalkozni a pitagóreusok. A szabályos testekkel, amelyek közül négyet ősidők óta ismert az emberiség, ugye a kocka, az mindenki számára ismert, a tetraéder, itt lapozok egyet és jobban látszik, itt a kocka, tetraéder, itt az ikozaéder, bocsánat, oktaéder, ikozaéder, ezt a négy szabályos testet ősidők óta ismerték az emberek, nem tudjuk, hogy ki fedezte föl. A pitagóreusoknak az volt egy nagy fölfedezése, hogy találtak egy ötödiket, a dodekaédert, ami 12 darab szabályos ötszögből áll, és nagyon örültek, hogy találtak egy ötödik testet. Már eddig is utaltam rá, hogy egy kicsit olyan misztikába hajló volt ezeknek a pitagóreusoknak a gondolkodása, és sose kezelték a matematikát csak úgy önmagába, mint egy elméleti érdekesség, hanem mindig valamivel a természetből kötni akarták ezeket. Például megfeleltették a négy régi szabályos testet a négy őselemnek. Mondjuk a föld volt a kocka, a tűz volt a tetraéder, nyilván ilyen hegyes mint a láng, tehát így emlékezteti az ember. A levegőnek feleltették meg az oktaéder, az ikozaéder pedig a víz volt. Hát eléggé önkényes dolog ez. Ma már tudjuk, hogy a víz belső szerkezetében semmi ikozaéder szerű dolog nincsen. Hát egyszerűen ilyen megfeleltetéseket keresnek az ókori gondolkozásnak megfelelően. Aztán, amikor bejött az ötödik szabályos test, akkor felfedezték, akkor vakarták a fejüket, hogy vajon ezt minek feleltessék meg. Azt mondták, hogy ezt megfeleltetik a kozmosznak, tehát a Földön kívüli világ alapelemének. Nevezték ezt néha éternek is ezt az alapelemet, ami a földi dolgokat négy alapelem alkotja a görög gondolkozásban, és akkor a kozmikus dolgokat, azokat pedig alkotja az ötödik alapelem, mondták ők. És hát persze ez egy szép gondolat volt, azért hozzá kell tenni, hogy túl sokra nem vezetett, tehát ebből nem lett kémia, nem lett vegyipar, nem lett ilyen felhasználása. Valami rendet vitt a gondolatukba, megpróbáltak ilyen megfeleltetéseket tenni, hát ezek éppen elég önkényesek voltak. Keresték a szimmetrikus testeket, azokat tartották tökéletesen, a szimmetrikus testeket. Ugye a síkban a kör, térben a gömb a legszimmetrikusabb alakzat, és azt tartották tökéletes alakzatnak. És ahol csak lehet kör, illetve gömb alakokat próbáltak keresni. Ez már például a csillagászatra nagyon erősen rányomja a bélyegét. És természetesnek vették, hogy az égi testek, mondjuk a nap, az ugye gömb alakú, mert hát a kozmosz az tökéletes. Valami is természetesnek vették, hogy a nap az gömb alakú, és meg kell mondani, bár erre majd a következő héten részletesebben kitérünk, természetesen a Földet is gömb alakúnak gondolták. Említettem a bevezető előadásba, hogy sok teljesen téves hiedelem terjed a tudománytörténetről, például az, hogy a Föld gömb alakúsága az csak a középkor végén vetődött volna föl, de úgyis a pitagóreusok ilyen 600 környékén már simán gömb alakúnak mondták a Földet. Részben ilyen filozófiókból, hogy az a tökéletes alak, részben meg tapasztalatból, például olyanokból, hogy a csendes tengeren távolodó hajónak az árbóca látszik, a hajótest már nem, mert a Föld görbülete már eltakarja. Erre majd a csillagászatán részletesebben visszatérünk. Minden esetre mindenütt keresték a szabályos testeket. Aztán a Pitagórasz tételt azt hiszem mindenki ismeri, nem kell részletezni. Annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban, hogy egészen biztos nem Pitagórasz találta fel a tételt. Tehát már sokkal régebbről Mezopotámia, ugye tudjuk, ez egy gyűjtő név, ott a több birodalom váltotta egymást, a Tigris és az Eufrátesz vidékén. Mezopotámiában és Egyiptomban ismerték már a Pitagórasz tételt. Valószínű Pitagórasz nevéhez azért kötjük ezt, mert ő talált rá egy általános bizonyítást. Tehát, hogy be is bizonyította, hogy ez így van. A másik megjegyzés pedig az, hogy ez az A négyzet plusz B négyzet jelölt C négyzet, ez már teljesen modernkori jelölés. Az ókor időkben nem volt ilyen egyenlet formájú jelölés. Ők akkor a területekkel, geometriával fogalmazták meg, hogy a derékszögű háromszög befogóira emelt négyzetek területösszeget megegyezik az átfogóra emelt négyzet területével. Tehát ők geometriával gondolkoztak elsősorban, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. Tehát ők rajzolták a Pitagórasz tételt. Aztán a számok és a geometria kapcsolata, amire már utaltam. Ugye négyzet számoknak nevezték azokat, hogy ilyen kavicsokból, ugyanannyi sok, ugyanannyi oszlopból kiraktak ilyen négyzet alakzatokat, és értelemszerűen az 1, 4, 9, 16, stb. Számok jöttek ki neki. De például a háromszög számokat is szerették, amikor is szabályos háromszögeket rakosgattak ki kövekből, 1, 3, 6, 10, ez egy másik szabályosságú számsorozat. Ezt is valamilyen jelentőséget tulajdonítottak ennek, és vizsgálgatták azokat a problémákat, amelyekben ezek a számok fölléptek. A másik, ami a gondolkozásoknak egy alapvető jellegzetessége volt, hogy törekedtek, tehát azokat az alakzatokat szerették, amelyek az oldalhosszuk racionális volt. Méghozzá azért szerették a racionális oldalhosszakat, mert ha racionális az oldalhossz, akkor található egy a legkisebb egység, amiből ki lehet rakni pontosan az alakzatnak az oldalát. Mondjuk egy nagyon nevezetes, már az ókori egyiptomiak által kedvelt derékszögű háromszög, a 3-4-5 oldalú derékszögű háromszög, könnyű meggyőződni, hogy 3 a négyzeten, meg 4 a négyzeten, az 5 a négyzeten, tehát ez tényleg egy derékszögű háromszög, ugye, akkor ezt ki tudom rakni egyenlő hosszúságú szakaszokból. Miért volt ez fontos az akkori embereknek? Egyrészt elméleti szempontból, hogyha egy egység többszörösével ki tudok valamit fejezni, akkor az olyan rendezett világnak a képét mutatja. Másrészt praktikus szempontból az ókori egyiptomi földmérőknek a zsebébe mindig volt egy madzag, amire 13 egyforma távolságban levő csomót kötöttek. Mi az a 13 egyforma csomó? Ha ide sorba kiterítjük ezt, tehát ezt egy kötélből képzeljük el, és ide csomókat teszünk ezekre a helyekre, akkor ez 13 csomó, mert az utolsó duplázat, ugye 3 meg 4 az 7, meg 5 az 12, de itt az elején meg a végén is van csomó. Tehát 13 egyenlő távolságban levő csomóból alkottak egy madzagot, derékszöget kellett valahol kimérni, a földre vettek 3 garót, leverték a földbe, és úgy, hogy az első meg az utolsó csomót összekötötték, és így kifeszítették a kötelet, és tudták, hogy itt van egy derékszög. Például ezt tudjuk, hogy az egyiptomok csinálták ezt a trükköt. Tehát ennek praktikus oka is volt, hogy szerették az egész oldalhosszat. Most előbb racionális oldalhosszról beszéltem. De ha valaki racionális oldalhosszakat fölír, 7-6-od, 1-2-ed, 5-6-od, most találom a főt, amilyeneket, akkor lehet találni egy legkisebb egységet, amelynek mindegyik egész számú többszöröse. Például most ez a 7-6-od, 5-6-od, 1-2-ed, ez mindegyik egész számú többszöröse az 1-6-odnak. Tehát 1-6-od egységből mind kirakható, szép szabályosan. Tehát nem csak ilyen elvont elméleti, hanem praktikus okokból is szerették a görögök a racionális számokat, mint oldalhosszakat, mert akkor egy bizonyos egységből szépen ki lehetett rakni pontosan az adott alakzatot. Nagy kérdése volt a görögöknek, hogy vajon mindent ki lehet a racionális számokkal fejezni. Látjuk, hogy emögött az a gondolat bujkál a pitagóriusok fejében, hogy van-e valami olyan elemi egység, aminek a többszöröséből ki tudom rakni az alakzat mindegyik oldalát. Mert ha mindegyik oldal racionális, akkor például veszem a nevezők legkisebb közös többszörösét, és olyan nevezőre átváltva a törteket, ki tudom számolni egységekkel. Hát van-e egy elemi egység, amelynek a többszöröseként előáll minden? Vagy egy kicsit filozófikusabban megfogalmazva, a pitagóriusok fejében ez úgy állt össze, hogy leírható számokkal a természet. Tehát ilyen egész és racionális számokkal leírható a természet. Szóval ez sok minden kötődik össze a fejükben. A válasz a legelső kérdésre a pitagóriusok ilyen 5. században fedezték föl, történészek vitatkoznak, hogy pontosan melyik matematikus is volt, úgyhogy én meg sem említem a hipotéziseiket. Valaki, egy pitagóriás matematikus föl bebizonyította, hogy nem minden egység, nem minden természetre föllépő távolság fejezhető ki racionális számokkal. Akkor a többire is nem a válasz. Tehát, ha nem minden racionális, akkor például azt jelenti, hogy nem írható le számokkal a természet? Hát ez nagy fejtörést okozott a pitagóriusoknak, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen hogy is fedezték fel azt, hogy vannak olyan mennyiségek, amelyek nem fejezhetők ki két egész szám hányadosaként. Teljesen konkrétan azt fedezték föl a pitagóriusok, hogy az egység négyzetnek az átlója nem racionális szám. Ez volt, amit felfedeztek. Mai jelölésekkel mondom el az ókori gondolatmenetet. Az ókori görögöknek nem volt ilyen egyenletjelölésük, hanem ők szövegesen mondták el. Az nagyon terjengős lenne, ahol mondanám el. Ezért az ókori gondolatmenetet a mai tömör jelölések segítségével magyarázom el. Figyeljük meg, hogy ez már egyáltalán nem egyszerű gondolatmenet, még megérteni se egyszerű, pláne nem kitalálni. Nem volt egyszerű. Szóval a következőt mondta ez a pitagóreus matematikus, akiről vitatkozom, hogy pontosan ki is volt, aki felfedezte ezt először. Szóval azt mondja, jelöljük kis C-vel az egység négyzet átlagjának a hosszát. Ugye azt mondanánk, hogy C egyenlő gyök 2. Így jelölünk gyök 2 az egység négyzet átlag hossza. Ugye nem volt ilyen jelölés, de a Pitagorasz tétel szerint a C négyzet az 2. Tehát az átlag hosszának a négyzet az 2, mert a két befogó az 1-1 hosszúságú. Lehet-e ez a C szám olyan, hogy egy emberen alakban előáll úgy, hogy az M és az N egész számok. Indirekt bizonyítást követünk, az ilyen logikai csűrcsavarokban a görög filozófusok nagyon otthon voltak. Tehát tegyük föl, hogy van ilyen M és N szám, hogy az M per N kiadja a gyök 2-t, az egységnézet átlóját. Tehát tegyük föl, hogy van ilyen M és N szám, hogy ezt kiadja. Megnézzük, hogy mi következik ebből, és ellentmondásra fogunk jutni. Tehát egy képtelenséghez fogunk jutni, és innen tudni fogjuk azt, hogy nem igaz az eredeti feltevésünk, tehát nincsen ilyen szám. Nézzük, csak tegyük föl. Na most, ha föltesszük, hogy emberen alakban előáll ez, akkor azt mondhatjuk, hogy ne kezdjük el egyből a számolást, hanem egyszerűsítsünk kettővel, ameddig lehet. Tehát ha van egy ilyen emberen MN számpáros, ha mindkettő páros, akkor kettővel mind a kettőt osszuk le. És azokat írjuk be az M és az N helyére. Egészen addig, hogy az M és az N közül legfeljebb az egyik lehet páros. Tehát kell olyan számpárosnak lenni, ami az M per N az a C, gyök 2 mai jelöléssel, és a legfeljebb az egyik páros. Nézzük csak, mi következik ebből. Ugye a C négyzet az M négyzet per M négyzet, na de a C négyzet az 2. Átrendezve 2M négyzet egyenlő M négyzet. Na most, innen látjuk, itt van egy kettes szorzó, látjuk, hogy az M az biztosan páros. Az M az tuti biztos páros. Na de ha az M páros, akkor az M négyzet az négyjel is osztható kell, hogy legyen. Na de ha az M négyzet négyjel osztható, itt pedig csak egy kettes van, akkor az M négyzet osztható kettővel, és akkor az M is osztható kettővel. Mert ugye páros számnak a négyzete páros, páratlannak a négyzete páratlan. Tehát a párosságon nem változtat a négyzetremelés. Na de, akkor az M is osztható kettővel. Ellentmondásra jutottunk, mert azt feltételeztük, hogy az M és az M közül legfeljebb az egyik páros szám, de kijött, hogy ha lenne ilyen M és N, akkor mégis mindegyiknek párosnak kellene lennie. Hát egy logikai bukfenc, egyszer-kétszer megmondja az ember, és úgy igazán megérti. Nem olyan nehéz, csak egyszer-kétszer az embernek végig kell rajta futni. Meggyőződtek tehát a pitagoreusok arról, hogy az egység négyzet átlója nem írható föl két egész szám hányadosaként. Nem racionális. Nem észszerű. Alogos, ahogy a görögök mondták, tehát a logikával, az észszerűséggel ellentétes ez a dolog. Érdekes módon ma nem lepődünk meg ezen, részben ugye azért, mert megszoktuk, hogy ezt egyszerűen gyökkettővel jelöljük, és nem gondolunk bele, hogy mögötte milyen bonyolult tartalom áll. De a görögök számára ez egy nagyon megrázó dolog volt. Nagyon megrázó dolog volt, mert az előző gondolatmenet alapján többen arra következtetése jutottak, hogy az irracionális számok léte azt is jelenti, hogy a számokban nem írható le a természet. Pedig évszázadokon keresztül a pitagórusok azt mondták, hogy a dolgok lényege a szám. És több sikert elértek ezzel mondjuk a zene elméletbe, meg majd mindjárt nézzük a görögök sok más eredményét is. Szóval az, hogy rájöttek, hogy vannak olyan számok, amelyek nem észszerűek, nem írhatok le két egész szám hányadosaként, ez körülbelül olyan megrázkodtatás volt a görög gondolkozóknak, mint a modern fizika születése volt úgy durván 100 évvel ezelőtt. Ugye még a mai napig is sokan mérgelődnek azon, hogy hogy lehet, hogy az Einstein felfedezte, hogy nem mehetünk gyorsabban a fénysebességnél. Még mai napig is idegesíti ez az embereket. Vagy hogy lehet az, hogy a kvantummechanikában szerepe van a véletlennek. Tehát, hogy a véletlen be van építve a természetbe, az elemi részecskék világába úgy tűnik. Ezt a mai napig sokan nem akarják elfogadni. És azt mondják, hogy biztos valamit félreértünk. Na hát a görögök számára ez, hogy vannak irracionális számok, ugyanilyen megrázó dolognak bizonyult, és ennek következtében a görögök a számolással egy kicsit fölhagytak. Hát nem igaz, hogy fölhagytak, persze számoltak. Ugye az egész meg a racionális számok hétköznapi életben nyilvánvaló alkalmazást nyertek. De a matematika fejlődésében inkább a geometriára nyergeltek át a görögök, és a geometriával alkottak maradandót. Az viszont nagyon erősen fejlődni kezdett. Miért is? Mert például azt mondták, az egység négyzet átlóját meg tudom szerkeszteni, de számmal kifejezni nem tudom. Akkor inkább számmal, akkor inkább szerkesszünk, mondták a görögök. És például az irracionális számok problémáján úgy léptek túl, hogy nem megpróbálták őket számmal kifejezni, hanem szerkezgették. Az ókorban eddig jutott az emberiség, tehát az irracionális számoknak a fölismeréséig. Ez idáig terjedt a számfogalom. Tehát ugye komplex számok, meg ilyenek még akkor, sőt még a negatív számok se merültek föl abban az időben még komoly szinten. Hogyan írták le az ókori emberek a számokat? Erről beszélek a következőkben. Számírás az ókorban. Mindenféle furcsa vonalakat, meg ábrákat rajzoltak eleinte. Például az egyiptomi számírás, egész pontosan a legelterjedtebb egyiptomi számírás, az a következő volt. Ugye emlékezzünk, a bevezető előadásban mondtam, amikor azt mondjuk, hogy Egyiptom, akkor egy több ezer éves kultúra halmazt említünk, hát óriási politikai, meg gondolkozásmódbeli váltások voltak, mondjuk az új birodalom, meg az óbirodalom között, de még azon belül is. Úgyhogy ezek csak ilyen nagyon elnagyázott dolgok, az, ami egyiptomi számírás, sok ezer éves korszak, de talán a legelterjedtebb számírásuknak a jelölése itt található. Itt egy eredeti sírfeliraton, itt vannak ezek a pálcikák, ezek a csigabigák, ezek a kupacok, hát én ezeket én nevezem így, hát nyilván az egyiptomiaknak volt saját nevük, csak nem tudok egyiptomiul, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Na nézzük csak! Józan eszesen kezdődik. Az egy pálcika, a kettő két pálcika, a három három pálcika, a kilenc az kilenc pálcika, de hogy ne kelljen még több pálcikát rajzolni, a tizet úgy jelölték, hogy egy kupac. Én most jól mondom, ez egy kupac valami. És a tíz egész kitevős hatványaira, ma így mondanánk, ugye, a 10, 100, 1000, 10000 stb. Megvoltak a jelei. A 100 volt ez a csigaviga, az 1000 volt ez a virág, ez a 10000 ez volt a, mit a bumeráng, nem tudom, most mondok, a 100000 volt a madár, az 1 millió ez pedig ilyen örvendező emberke, biztos, hogy legyen ön is milliómosban biztos éppen nyert, és azért éppen az 1 millióban itt van a jele. Azt hiszem mindenki el tudja könnyedén képzelni, hogy ezzel a jelöléssel könnyű egész számokat jelölni. Például, ha itt van egy kupacon egy ilyen, akkor 1916 például ez. Mondjuk ők jobbról-balra írtak, de technikai részletkérdés. Mindenki el tudja képzelni, tehát, hogy ilyen módon az egész számokat könnyű volt jelölni, és hogyha valaki ezt memorizálja, ezt a néhány jelet, akkor nagyon könnyen át tudja írni a mai számokat is erre az egyiptomi jelölésre. A törteket úgy jelölték, hogy a reciprokra volt egy jelölésük. A például itt van 7 pálcik, az 7 lenne, de fölé raktak egy ilyen lencsejelet, az volt az 1/7. Vagy mit tudom én, ez volt az 1/40. 4 kupac, az 40, fölött egy lencse, akkor az 1/40. És ugye, hogyha elé írtak szorzóként egy másik számot, akkor már meg is volt a racionális szám. Tehát ki tudták fejezni. Még annyi, hogy a gyakorlatban sokszor föllépő néhány racionális számra volt külön jelük. Mondjuk a kétharmadra volt egy külön jel, mert az nagyon sokszor fellépett a gyakorlatban. Így nézett ki a kétharmadnak a jele. Azt hiszem mindenki világosan föl tudja ismerni ezt, sőt, még ha az lenne a feladat, hogy két ilyen egyiptomi jelölésbe adott számot adjunk össze, az is könnyen menne, mert akkor összeadnánk pálcikát a pálcikával, kupacot a kupaccal, stb. Legfeljebb, ha valamelyikből 10-nél több lenne, akkor azt az egyen nagyobbra átváltanánk. Tehát 10 pálcikát egy kupacra átváltanánk, vagy 10 virágot egy bumerangra átváltanánk. És akkor némi gyakorlat után azt hiszem, a jelenlévők mindegyike könnyedén tudna mondjuk összeadni, kivonni, szorozni, az már kicsit nehézkesebb lenne, de még azt is lehetne azért ezzel a számjelöléssel. Nincs is olyan messze a mai számjelölésünktől ez. Na de lapozzunk tovább. Egy másik nagyon elterjedt ókori számírási forma a betű számértéken alapult. Például a görögök szerették nagyon ezt a fajta jelölést. A következő, itt vannak a görög ABC betűi, mindenki föl tudja a nagy részét is, hogy alfa, béta, gamma, delta, stb. Itt az érdekes, az omega után van még egy valami furcsa jel, most ezt nem is tudom micsoda. A nagyon régi görög írásban nem az omega, hanem még egy olyan betű, amit később már nem használtak, volt az utolsó jel. Szóval látjuk, hogy itt is úgy van, hogy 1, 2, 3, 4, 9, a 10-nek van egy jele, és utána már nem egyesével mennek, hanem tízesével, 20, 30, 40, stb. Így írták le, ez a vesző azt jelentette, hogy ez egy szám. Ha leírtak egy műbetűt, akkor az egy műbetű volt, de ha egy veszőt tettek mögé, akkor a vesző jelezte, hogy számról van szó. Tehát a művesző az például azt jelentette, hogy 40. Meg volt még egy trükkjük, ha egy szám elé le egy veszőt tettek, az egy ezerszeres szorzó. És például a vesző alfa tau epsilon, a vesző alfa az 1000, mert a vesző az 1000-szeres szorzó, az alfa pedig 1, a taut kikeressük a táblázatból, az 300, az epsilon pedig 5. Tehát ez például 1305, a vesző alfa tau epsilon. Ilyen módon a görögök tudtak egész számokat jelölni, és a többi ókori nyelv betűnek is megvolt a számértéke. Tehát más nyelveken is ilyen módon minden szónak volt egyben egy számértéke, illetve minden számot ilyen betű sorozattal jelöltek. Most észrevehetjük, hogy nem egyértelmű, mert például írhatná, a kettőt azt leírhatunk úgy is, hogy béta, vagy is, hogy alfa-alfa. Tehát abból is összejön. Nyilván törekedtek a lehető legkevesebb karakterből összerakni. Tehát nyilván a legtöbb jelölés az volt, hogy ebből a táblázatból soronként csak egy betűt használnak föl. Mert felesleges soronként két betűt. Persze lehetne, és mindenkül mondjuk lehetne egymás után leírni egy deltát meg egy epsilont, de ez ugyanaz, mint a teta, a 9-es. Tehát nyilván a tömörségre törekedve soronként egy betűnek a felhasználásával ki lehetett fejezni a számokat, ha meg nagyot akartak, egy veszőt ide téve eléje, ez ezerszer szorzóval meg tudták dobni, és ilyen módon a betűket egyben számjelöléssel is tudták használni. Na most ez egy érdekesség, ami még a mai napig is fölbukkanított, a neveknek a számértéke. Ugyanis ez azt jelentette ez a számjelölés, hogyha leírtak csak egy nevet önmagában, ami egyáltalán nem számnak készült, csak egy név volt, a névnek is megvolt a számértéke. Ugye, ha ki akarták fejezni, hogy ez második szám, ide tettek egy vesszőt. Tehát például a műteta az 49 volt mondjuk, csak hogy oda tették a vesszőt. De ettől függetlenül leírták valakinek a nevét, annak is volt a névnek is számértéke. Pusztán azért, mert összeadták ezeket a számértékeket. Na hát ebből a leghíresebb, ami megörökölődött a napjainkra is, csak ugye ma már senki nem tudja, hogy honnan ered, ugye a sátán listák szoktak 666 feliratot firkálni mindenféle falakra, meg ilyen budjant filmekbe szokott előfordulni, hogy azt tetováltatják a homlokukra, meg a mit tudom, milyen sátánista szekta tagjai, meg ilyesmi. Hát miről van szó? A Szentírásban van benne, a Jelenések könyvében ez a 666-os szám. Az volt, hogy az Antikrisztus, amikor eljön, akkor elintézi, hogy senkit ne adhasson, vehessen, ha nem viseli a vadállat jelét, nevét vagy nevének a számát. Akinek van esze, számítsa ki a vadállat számát, hisz emberi szám 666. Ugye innen jön ez a 666. Na most az első dolog, így nem írták le. Szövegesen írták le. Tehát vagy kiírták szövegben így, mint mi, hogy 666, csak ugye görögül, vagy pedig ez az alfa tau epsilonos jelölésben írták le a 666-ot, tehát ezt így egy ókori iratban nem fogjuk megtalálni, egybe sem. A másik pedig az, hogy ez a nevének a száma, ez egy teljesen triviális dolog volt a János apostol olvasói számára. Tehát ő nekik nem kellett gondolkozni, hogy milyen misztikus jelentése van ennek. A nevének a száma. Minden betűnek van egy számérték, és hogy összeadjuk 666. Emberi szám 666, egy embernek a nevének a száma. Tehát csak nyilván félt János apostol attól, hogy esetleg megtorolják. Egy élő személyről beszél. Egyesek szerint Nero császárról beszélt, de én ebben a kérdésben nem tudok igazságot tenni, mert itt a különféle értelmezések összecsapnak és heves vitákat generálnak. De minden esetre nem valami szuper misztikus dologról van szó. Abban a korban nagyon elterjedt volt, hogy ilyen félig meddig ilyen rejtvényszerűen adták meg, hogy nem mondom meg, hogy kire gondolok, csak azt, hogy a nevének a száma 542. És akkor lehetett gondolkozni, hogy vajon ki lehet az. Ma az informatika korában ezt úgy mondanánk, hogy ellenőrző összeg. Ugye az informatikában ezek vannak, és ma hogyan ellenőrzi a kicsit gondosabb ember, amikor letölt valamit a hálózatról, hogy azt töltötte le, az ellenőrző összeget megnézi. Na hát ez valamilyen ellenőrző összeg szerepet játszott a nevének a száma abban a korban. És hát persze ebből mindenféle számisztika a következett, és a 666-ot utána néztem, hogy a 666-nak milyen számmisztikai jelentései vannak. Van egy vagon, azt hiszem valami ilyenek vannak, hogy a 6 a négyzeten az 36, és azt hiszem a 36. háromszögszám az éppen a 666, meg, szóval ők keresgélték ezeket a dolgokat, hát érdekességek ezek, és az ember megtanul közben osztókat számolni, meg háromszögszámokat számolni, meg ilyeneket, de hát természetesen különösebb misztikus jelentés ennek, hogy 666 ennek nincsen. Visszatérve a görögök számjelölésére, ha nagyon nagy számokat akartak kérni, akkor használták a vesszőt, például a vessző alfa az ezer, de valamiért a vesszőt nem halmozták, pedig logikus lenne mai szemmel. Mondjuk az egymilliószoros szorzó az két vessző lenne, a görögök nem ezt az utat választották. Volt a nagy M betűjük, a nagy mű, amit ugyanúgy írnak, mint a, mi a nagy M betűt, amit milliárdnak neveztek, az a tízezer volt. És például így írták le, hogy M, milliárd, a vessző az ugye a számnak a jele, fölé írtak egy műbétát, a műbéta az önmagában 42, de hogyha fölé írták az ember a 42-nek, az 42-szer 10.000, azaz 420.000 volt, ilyen módon jelöltek nagy számokat. Az M-et már halmozták, például az MM az milliárdszor milliárd volt, azaz 10-8-on. Az MMM az pedig 10-12-en mai jelölésekkel, és ilyen módon a görögök kicsit nehézkesen ugyan, de nagyon nagy számokat is le tudtak írni. Például Archimédész egyszer kiszámolta, hogy az akkor ismert univerzum térfogatába 10-63-on nagyságrendű homokszem férne bele. Azért, mert volt egy ilyen vitája valakivel, hogy egy király azt mondta, hogy az én birodalomom olyan nagy, hogy a tengerparton a homokszemek számát meg se lehet számolni. Na hát erre Archimédesz egy kis írásban bemutatta ennek a nagyképű királynak, hogy ez hülyeség, mert hogyha az egész ismert univerzumot fölmért az akkor ismertek szerint, hogy milyen messze vannak a bolygók, meg stb., ha ezt az egészet kitöltenék a homokszemek, még azt a számot is le lehetne írni. Hát mai jelöléssel így 10-63-onak írnám, ugye ő egy kicsit nehézkesebben írta le, egy csomó M betűt kellett egymás után írnia, meg ilyesmi, de kiszámolta Archimédész, és akkor bebizonyította, hogy már pedig az is leírható ilyen számokkal, hogyha az egész akkori univerzumot homokszemek töltenék ki, azt is le lehetne írni ezekkel a számjelölésekkel. Ez volt tehát egy másik számjelölő rendszer, a betűs számjelölése. Érdekes módon a most következő számrendszer az, ami számjelölési rendszer az, amiből a mai rendszer igazán kilőtte magát, bár első pillanatban nagyon távolinak tűnik a mai számjelöléstől. Ez a babilóniai számjelölés. Az időszámításunk előtt 1500-ról már vannak ilyen leletek, hogy így jelölték, tehát ugye jóval a pitagóreusok előtt volt ez már, a számjelölés. Kicsit úgy kezdődik, mint az egyiptomi. Az egy az egy párcika, kettő az kettő párcika. Csak ugye ők agyaktáblába ilyen író vesszővel bökötték, és ők nem egyenes vonalat, hanem ilyen hosszúkás, ék alakú jeleik voltak. A kilenc az kilenc párcika. Most a tizet már ők is lusták voltak egyesével írni, a tíz az egy, hát ők nem egy kupacot írtak, mint az egyiptomiak, hanem egy ilyen kacsacsört, mondjuk így. A tizenegy az egy kacsacsör, meg egy pálcika. Jó, ezt most nem folytatom. Ez folytatódott egészen 59-ig. Ők így gondolkodták, hogy így logikus, hogy 59-ig jelölték úgy, és utána 60-at megint csak egy pálcika. Ugyanúgy, mint az egyet. Most miről volt itt szó? Ez most talán első pillanatra nehéz lehet felfogni, az, hogy miért így jelölték. Menjünk csak tovább. A 70-et úgy jelölték, hogy pálcika, kacsacsör. Figyelem, a sorrend számít. A pálcika az ugye egy, de utána írták a kacsacsört. Ugye a kacsacsör jelentett akkor tizet, de a pálcika előtte volt, az egy 60-as szorzóval felszorzódott, tehát ez a pálcika 60, ez meg 10 értékű volt, ebből jött össze a 70. Bármilyen meglepő, ez a mai helyi értékes számjelölésünknek az alapgondolata. Ugye itt is egy számjegynek a mai jelölésünkben az értékét az is megmutatja, hogy hol van a számon belül. Ha leírok egy egyes, önmagában egy egyes, de egy nullát írok mögé egy helykitöltőt, mert a nulla csak egy helykitöltő, hogyha az egyes egy nulla előtt szerepel, akkor már egy tízessel szorzódik. Leírom egyesmét 2-3, akkor az előn levő a kettes, az tízzel szorzandó, és a hátsó hármas ér önmagába hármat. Ez egy helyi értékes számrendszer volt, a babiloni számírás. A számjegyek, ezek a 1-től 59-ig menő kupacok voltak, tehát ez például az 52, ezt kell tekintenünk egy számjegyének az akkori, és 60-as alapú számrendszerbe jelölték a mezopotámiaiak ezeket a számokat. Most első pillanatra meglepőnek tűnik, amit már megelőlegeztem, hogy ez a jövő számrendszere. Mármint, hogy a múltban ez volt a jövő számrendszere. Pontosabban a mai számrendszerünk igaziból ebből nőtte ki magát. Sem nem az egyiptomiból, sem nem a görög számjelölésből. Na nézzük csak, hogy ezt a számjelölést ismerkedjünk meg vele egy kicsit jobban. Volt egy gond, eleinte nem használtak helykitöltő nulla jelet. Az IE 1500 környékén még nem. IE 300 környékén már elkezdtek egy nullát használni ott is. Ugye, ha nem használunk nullát, akkor el is visszalapozok. Például az egy pálcika az lehet 1, vagy 60, vagy 3600, vagy 60-nak az egész kitevős hatványa lehet bármi. Ha nincs mögötte, ha itt lenne mögötte egy nulla, akkor tudnánk, hogy ez 60. Ha a 10-es számrendszerünkből, amivel ma számolunk, kihagynánk a nullát, nagy bajba lennénk. Fejből kellene tudni, hogy a szám, amit leírtunk, az mekkora. Igaziból. Na most, ezért a régi mezopotámiaiak vagy tudták a számok nagyságát fejből, ez, hogyha tudták a számok jelentését, nem volt annyira nehéz. Tehát például, hogyha mondjuk a király nyájának, a birkáinak a számáról volt szó, akkor mindenki tudta, hogy nem egy, meg nem 60, hanem inkább 3600 lesz azoknak a száma. Másrésztről a gyakorlatban nagyon ritkán volt szükség a nullás jegyre. Ugye ez a számrendszer 0-tól 59-ig tartalmazza a számokat, tehát ha véletlenszerű egy számjegy, akkor durván 1 a 60-hoz az esélye annak, hogy valamelyik számjegy helyére nullát kellene írni. És ezért a legtöbb leírt számba, ami a gyakorlatban fölbukkan, nem is fordult elő a nullának az igénye, hogy oda nullát kellene írni. Tehát ezért nem volt olyan. Aztán végül is rájöttek, hogy mégiscsak kell egy helykitöltő, egy kis karikát rajzoltak oda, az ilyen második, harmadik század környékén megjelent a helykitöltő, és akkor már teljesen olyan lett, mint a mai számrendszer, csak ugye 60-as volt az alapja. Ennek a nyomai a mai napig megvannak, például az időmérésben, meg a szögmérésben. Ugye a teljes kört 360, 6x60 fokra osztjuk. Az órát 60 percre, azt 60 másodpercre osztjuk. Ezért. Tehát ez az ottani örökség, ugyanis a babiloniai csillagászoknak a megfigyelésén alapul a mai naptárunk, meg időbeosztásunk, a görögök is tőlük vették át. És ezért ez a 60-as számrendszer a mai napig is még él. Na most valaki megkérdezheti, hogy hát miért használták ezek a Gügyen, Babilónia, a 60-as rendszer, nem lett volna elég nekik 10-ig? Hát a válasz az, hogy a 60 az oszthatóság szempontjából sokkal jobb. Vagyis ha 60 az osztható, 2-vel, 3-mal, 4-jel, 5-tel, 6-tal, 10-el nem sorban föl. Sokkal több osztója van. Ugye 10-es számrendszerben az 1/3-ot, ha le akarom írni, akkor nem tudom leírni. Hát egy végtelen tízes törtet kell írni. Az 1/3 tízes számrendszerbe 0,33333. 60-as rendszerbe pedig 20 perc. Egy órának a harmad része az 20 perc. Pontosan kifejezhető. Sokkal több osztója van a 60-nak, mint a 10-nek. És ezért sok tört szám pontosan kifejezhető volt 60-os rendszerben, mint 10-es rendszerben. Talán ez motiválhatta a mezopotámiai, babiloniai kultúrkört, hogy 60-as rendszert használják, ugye nem tudjuk, ez egy kicsit találgatás, hogy miért is azt használták. De talán ez volt. Itt van egy ókori babiloniai lelet, időszámításunk előtt 1200-1400 közöttre datálják a régészek a felbukkanását, és itt egy négyzet van megszerkesztve, és a négyzet átlóján, most ezen nem látszik jól, ezért ráírták a képnek a szerzői, hogy számok vannak, méghozzá egymás után az 1, a 24, az 51 és a 10-es szám áll a négyzet átlójára ráírva. Kiemelve ezeket a jeleket, ez van ráírva a babiloniak által a négyzet átlójára. 1, 24, 51, 10. Mit jelent ez? Nyilván, ha a négyzet átlójára írták rá, akkor ez a négyzettel kapcsolatos. Ugye se nulláink nem volt, se tizedes veszőjük. Nekünk kell tudni kitalálni, hogy hova kellene írni a tizedes, illetve 60-ados veszőt. Nyilvánvalóan ide kellene írni. Ez azt jelenti, hogy az 1 az 1, a 24 az nyilván 24 60-ad. 60-ados rendszerbe gondolkozva. 24 60-ad. Az 51 az 1 per 60 a négyzetened. Tehát 3600-on rész. 51-szer 1, 60 a négyzeten, plusz 10-szer 1, 60 ad a köbön. Ha ezt valaki mai rendszerbe kiszámolja, ugye ez zsebszámológépe, figyelj, ez a mai jelölés, ugye ez a babiloniaknak ez nem mondott volna semmit, de ezt a hallgatóságnak számolom, hogy megértsék. Ma kiszámolva ezt kapjuk, hogy 1,4-2,95. Ma beüti az ember a zsebszámológépbe, hogy gyök 2, és azt mondja, hogy 1,4142136, pedig 36 helyett 290. 6 tizedes egy pontossággal a gyök 2-nek az értéke. Fönn van egy időszámításunk előtt második évezredből számozó babiloniai tábla. Na most ez egy nagyon érdekes dolog. Hogyan számolták ki? Na persze a lüttyentek azt mondják, hogy biztos az UFO-któl tudták, hogy mennyi a gyökkentőnek az értéke. Sokkal egyszerűbb dologról van szó, próbálgatással nagyon könnyű meghatározni az értéket. Megsacolják, hogy hát a mennyi lehet a gyökkentő, most mai rendszerben gondolom nem a 60-ados rendszerben, abban nem tudunk gondolkozni, de a gondolatmenetük hasonló lehetett. Mai rendszerben mondom, na nézzük csak, hát próbáljuk meg a másfelet. Másfél az a kettőnek a gyöke. Másfelet négyzetre emelik ki, hogy 2,25. Az egy kicsit sok. Menjünk vissza 1,4. 1,4-nek a négyzete 1,96. Az egy kicsit kevés. Akkor próbáljuk meg az 1,45-öt. Néhány nap alatt ki lehet számolni. Na most figyelem, a régi embereknek mások voltak az igényei. Senki nem akar másodpercenként 1 millió szorzást végezni a bazidővel. Egyszer valaki kiszámolta néhány napi munkával, fölírta erre, ez olyan volt, lehetett nekik, mint a függvénytáblázat nekik, tehát egy ilyen emlékeztető. Egyszer valaki kiszámolta néhány napi munkával, ide más számok is vannak jelölve itt ezen a táblán, és utána mondjuk a mérnökeik, akik építették a csatornákat, az épületeiket a mezopotámiai babiloni kultúrában, használták ezeket az emlékeztető köveket. Ezeken voltak rajta az ilyen nevezetes számok. És ezzel egy egész más gondolkozást mutattak, mint a görögök. Ugye a görögök megijedtek az irracionális számoktól. A babiloniak azt mondták, ki a fenét érdekel, hogy irracionális. 6 tizedes egy pontosság, most mai jelöléssel mondom, ki van fejezve, úgyis pontatlanabbul mérek, amikor csinálom az épületet vagy a csatornát. Bőven megfelel a gyakorlati pontosságnak, és a babiloniak nem akadtak fönn ezen a különbségen, hogy most ez racionális ír, kit értek el. Elég pontosan tudom az értékét. Azt hiszem a mai gondolkozáshoz ez áll közelebb, semmint a görögöknek a szerkezgetése, meg a problémázása, hogy jó, hogy ez irracionális szám. Na most már sejthetjük, hogy a számjelölés az nagyon fontos a fizika szempontjából is, mert befolyásolja azt, hogy milyen számításokat tudnak egyáltalán elvégezni, és azt milyen sebességgel tudják megtenni az emberek. Nagyon fontos ez a szempont. Nézzük csak, az egyiptomi számjelölés az egy kicsit terjengős, tehát nagy helyet foglal, de nagyon könnyű benne összeadni meg kivonni. Szorozni, osztani az már egy kicsit nehezebb, de azért lehet vele. Ugye az a baj a szorzásnál, hogy a 10 minden hatvány kitevőjét külön jel jelöli, külön meg kell jegyezni, hogy mondjuk csiga bigaszor bumerang az örvendező ember, vagy valami ilyesmi. Tehát mindegyikre meg kell jegyezni ezeket a szabályokat. De azért lehetséges. A görög betűs jelölés az sokkal tömörebb az egyiptominál, viszont ezzel számolni az kész rémálom. Azt hiszem mindenki el tudja képzelni, hogy delta kappa a omikron plusz alfa a tau mű, az mivel egyezik meg, és akkor össze kell szedegedni, melyiknek mennyi is az értéke. Szóval ez elégnél. Szorzásról meg ne is beszéljünk, hogy hogyan lehetett a görög jelöléssel szorozni. Valahogy lehetett. A babilóniai az egy kicsit terjengős, meg a nulla hiánya is egy kicsit akadályoz, de és a végén ugye meg is jelent a nulla, akkor kiderül, hogy ezzel a jelöléssel mindegyik alapműveletet könnyű elvégezni. Ugye ezt már lényegében úgy lehet csinálni, mint hogy mit csináljuk. Hogy összeadás, egymással leírjuk a számokat, és a helyi értékenek megfelelőt összeadjuk, az átviteleket átvisszük. Szorzásnál is, mivel ugyanaz a számjegy jelöli, akár most a tízesbe beszélek, mert úgy könnyebb felfogni, ugyanazok a számjegyek vannak az összes helyi értéken, ezért csak a tízes szorzótáblát kell betanulnom. Hogy 88 az 64, ha az egyik 8-as a második helyen, a másik a harmadik helyen volt, akkor 64 csak 5 helyen előre teszem. Ugye ez az, amit alsó tagozatban mindenki megtanult, és aztán elképzelhetjük, hogy a babiloniai jelölés, ami ugye a 60-as alapú volt, a 60 egy kicsit elbonyolította a dolgokat, de mégiscsak a babiloniai jelöléssel relatíve egyszerűbb volt ezeket a dolgokat megtenni, és valóban ez a perspektívikus. Minden esetre a számolás végéről azt kell mondani, ezt említettem már, hogy a görögök azok inkább megmaradtak a szerkesztéseknél, a babiloniak inkább számoltak, mint szerkesztettek, és ez a mai napig is a mérnöki gyakorlatban így van. Ugye az építészek például, aztán még a mai építész hallgatóknak is megtanulják megszerkeszteni az erőábrákat, hogyan adunk össze erővektorokat, meg hol keressük az egyensúlyát, minden, de megtanítják számolni, és hogy kell kiszámolni ezeket a dolgokat. Pláne ma már nagyon olcsó számolási kapacitást venni, a legegyszerűbb számítógép is másodperceként több millió alapműveletet végez el, és ezért ebben a számítógépes rendszerekben inkább ez a mezopotámiai szemlélet az, ami eluralkodik, és nem a szerkezgetés. De ez a kettőség a mai napig is, még az egyetemi oktatásunkban is benne van. Az ókor után, majd amikor a középkor tudományát tanuljuk, külön kitérünk a számjelölés későbbi történetére, most csak utalni szeretnék a számjelölés további történetére. Archimédész, akivel nagyon sokszor találkozni fogunk még, Archimédész már sejtette, hogy ez a babiloniai jelölés a jövő rendszere, és csak sokkal a 60-as rendszer, és ő már egy helyi értékes, de tízes alapú rendszert kitalált. Egy kicsit nehézkes volt még a jelölése, de ő már kitalálta lényegében a mai számrendszerünk alapjait. Érdekes, hogy nem a görögök, hanem az indiaiak lettek azok, akik kifejlesztették a mai számrendszerünket. Méghozzá azért, mert Archimédész leírta a gondolatait, elkerült az alexandriai könyvtárba, és az alexandriai könyvtárból indiai matematikusok elolvasták, aztán fantáziát láttak bele, és ők fejlesztették ki. Európában meg vissza arab közvetítésen keresztül jut a tízes számrendszer. De ezek a régi számrendszerek, az ókori számjelölések a mai napig is élnek. Ugye például a római számok, erről ugye nem szóltunk külön, azért mert mindenki ismeri őket. Ugye itt is egy az egy pálcika, kettő az két pálcika, csak hogy ne írjanak olyan sokat, az ötre egy külön jelet fedeztek, hogy ne kelljen tízig pálcikázniuk, mert takarékos népek voltak ezek a rómaiak. De szóval mindenki érti benne a logikát. Aztán az óra perc, a másodperc jelölés a mai napig is örökség, aztán a számmisztika ezekkel a nevek számértékétől kezdve egy csomó minden másik. Még a mai napig is vannak néhányan, akik úgy komolyan veszik, és azt hiszik, hogy ebből valami komoly következtetés lehet levonni, hogy valakinek a nevének mennyi a számértéke. És akkor kiszámolgatják, de van, létezik ez a mai napig is. Meg hát ez a két eltérő megközelítés, a számolás, illetve a szerkesztés a mai napig is megőrződött. Jó, eddig a számolásról beszéltem, és csak utalgattam a szerkesztésekre. Hát akkor nézzük meg a szerkesztésekkel kapcsolatban a geometriáról mit mondhatunk, az ókori geometriáról mit tudunk. Az biztos, hogy sok ősi kultúra rengeteg geometriai ismerettel rendelkezett. Ugye például Egyiptomban vagy Mezopotámban nagy építkezések, de a csatornáknak is a rendezése, mondjuk Mezopotámiában, nagy geometriai tudást követelt. Tehát biztos, hogy praktikusan nagyon sokat tudtak. Például tudjuk, hogy a Pitagorasz tételt is ismerték. Jóval Pitagorasz előtt, Mezopotámiában, meg Egyiptomban is. Mégis azt mondjuk, hogy az ókori geometria csúcsa az Görögországban volt. Miért? Azért, mert a görögök rendszerbe foglalták ezeket az ismereteket. Tehát nem csak egyszerűen tudták a Pitagorasz tételt, hanem egyszerűbb elvekből be is bizonyították. És a görögök ebben voltak nagyon profik. Bebizonyították sokszor másoknak az eredményeit. Aztán persze saját eredményekkel is gazdagították ezt a tudást. Nagyon széles körben alkalmazták ezeket. Például egy görög templomnak a szerkezete tele van mindenféle geometriai utalással. Aztán vizsgálták a görögök a geometriának meg az esztétikának a kapcsolatát. És végül egy olyan csodálatos dolgot alkottak, amit a mai napig is a legnagyobb koponyák tudnak csak részleteiben végigkövetni, hogy az összes geometriai ismeretet egy rendszerre szervezték össze, az euklideszi geometriává, és ez a mai napig is csak az egyetemi szintű matematikus képzésben tananyag, mert csak azok a szintű emberek azok, akik képesek felfogni tényleg minden részletét annak a logikai felépítésnek, amit Euklidesz kitalált. De nézzük csak egy kicsit részletesen, néhány elemet villantanék föl a görög geometriából, mert arról is egy komplett fél évet lehetne igaziból tartani, de nekünk ugye nem ez a célunk. De néhány fontos dolgot meg kell említeni. Az egyik például a görög geometriában, meg aztán az építészetben, esztétikában egy csomó ilyen fölbukkan, az az aranymetszésnek az aránya. Azt keresték, hogyha van egy szakaszon, hogy osszam két részre úgy, hogy ez az osztás se ne legyen túl szimmetrikus, pont középen az túl unalmas, se ne legyen túl aszimmetrikus, mert akkor az meg nagyon egyenlőtlen. És azt mondták ugye a görögök, akik minden mögött a számokat keresték, azt mondták, hogy úgy lehet szépen felosztani egy szakaszt, hogyha a kisebbik rész úgy arányik a nagyobbikhoz, mint a nagyobbik a teljeshez. Mai jelölésekkel, ugye nekik nem volt ilyen egyenletjelölés, ezt szöveggel mondták el, mai jelölésekkel az A plusz B per a teljesnek és a nagyobbiknak az aránya legyen ugyanaz, mint a nagyobbik darabnak és a kisebbik darabnak az aránya. Azt mondták, hogy ez az aranymetszés, hogy így elmetszeni egy szakaszt, és szerették mindenhova ennek az arányszámát belelátni. Például azt mondták, hogy az aranymetszés arányaival rendelkező téglalap az egy olyan harmonikus, esztétikus kinézetű. És rengeteg épületükben megtalálható például az arány. Rengeteg érdekessége van ennek az aranymetszéses aránynak. Például egy ilyen aranymetszéses téglalaphoz hozzárajzolunk a hosszabbik oldalhoz egy négyzetet, akkor az egész is az aranymetszés arányait fogja bírni. És hogyha ehhez is hozzárajzolunk itt egy négyzetet, akkor az egész meg ismét csak az aranymetszés arányait fogja bírni. Hát a görögök borzalmasan szerették ezt, és keresték mindenütt a természetben, és mit tudom én, mondjuk az egyik görög szobrászati iskola az azt mondta, ha jól emlékszem, javítsanak ki, hogy például az embernek így a nyakáig, tehát a földtől a nyakáig, ezt a szakaszt a köldök az éppen az aranymetszés arányába osztja föl, és akkor ilyeneket keresgetve próbáltak arányos alapú szobrokat készíteni. rengeteg helyen fölbukkan. Ugye a mai jelöléssel ki lehet könnyedén számolni, hogy ez az arány egyszerűen gyököt plusz 1/2. A kerekítve 0,618, ez ugye egy végtelen történet van. A görögök nem írtak volna le ilyet, ők szerkesztették ezeket a dolgokat. A babiloniak tudja, hogy leírták valahol ezt néhány tizedes, néhány hatvanados egy pontossággal ezt a dolgot, és ma is inkább a tizedes törtes jelölését szeretjük. Na most ezt az ábrát nem fogom elmagyarázni, ez csak úgy demonstrációként szerepel, hogy milyen szerkesztési problémákat oldottak meg ezek a görögök. Ez például Euklidesnek, az egyik legnagyobb görög matematikusnak egy eredménye, megmondta, hogy hogyan kell szabályos dodekaédert szerkeszteni. Ez a tehát térbeli szerkesztésen agyalta, nem is csak síkbeli. Az volt a gondolat lényeg, hogy rajzolunk egy kockát, ennek a kockának két lapja, az a zöld meg a kék, és erre szerkesztünk rá megfelelő eljárással szabályos ötszögeket, és ez az ábra azt mutatja, hogy hogyan kell ezt a szabályos ötszöget rászerkeszteni ide, meg aztán a többi lapra körbe-körbe, és például megadták, hogy hogyan kell szabályos dodekaédert szerkeszteni. Ez azért már kellett egy kis gógyi, hogy ezt az ember megszerkeszte, meg rengeteg más feladatot, hogy hogyan szerkesztünk szabályos hétszöget, meg mit, meg hát már a szimmetrikus alakzatokat ugye nagyon szerették. Ez egy kulcs probléma volt, hogy meg tudják ezeket szerkeszteni. Szóval rengeteg ilyen problémát megoldottak. Meg mint említettem, az épületeikbe rengeteg helyre bevitték a geometriát. Az nyilván egy művészettörténet órára kívánkozna ezeknek a kifejtése. Ami nekünk fontos, az az, hogy ezt egy nagyon érdekes, teljes logikai rendszerbe foglalták össze. Egész pontosan Euklidész, aki az időszámításunk előtti 3.-4. században élt, ő volt az, aki az elődjeinek a munkáját egy Elemek című alapműbe foglalta össze. Pontosabban az elemek, ez az akkori teljes tudást megpróbálta összefoglalni, és nem csak geometriáról, másról szóló fejezete is voltak, de az elemeknek a geometriáról szóló része az olyan volt, hogy 2000 éven keresztül lényegében hozzátenni nem tudtak semmit. Kisebb eredményekkel kiegészítették, de alapvetően a logikai rendszerében rést vagy pontosítást nem találtak 2000 éven keresztül. Majd Bolyai János lesz az 1820-as években, aki lényegesen újat tud mondani Euklidesz után. Nézzük csak ez az elemeknek a geometriai része, hogy miért olyan fontos, miért emlegeti a tudománytörténet az emberiség legjelentősebb könyvei között ezt az elemek geometriai részét. Azért, mert ez egy axiomatikus felépítési könyv, és a későbbi tudományos elméleteknek a célja az volt, hogy ezt a formát, ezt a fajta abstrakciós szintet érjék el a későbbi elméletek. Na mi is ez az axiomatikus felépítés? Erről szeretnék beszélni a hátralevő időben. A következőről van szó. Vesz néhány alapvető fogalmat, és néhány magától értetődő szabályt, leírja pontosan ezeket, és ezeknek a kombinálásából az egész geometriát levezeti. Ez az euklideszi geometriának a csodálatos része. Az euklideszi geometria alapelvei indultak 23 definícióval. Ilyenekkel mintaként az első négyet írtam, pont az, aminek nincs része. A vonal a szélesség nélküli hosszúság. Hát ez egy kicsit olyan furcsák ezek, de azért úgy értjük, hogy miről akar beszélni. A vonal alatt ő nem a végtelen egyenest, inkább szakasznak kéne nevezni, amire gondolta. A vonal a végei pontok. Tehát, hogy a végének már nincsen további része. És a többi. Tehát néhány magától érthető definíció. Tehát következett 5 posztulátum. A netről egy ilyen kicsit régies magyarra lefordított változatot találtam meg, hát lehet, hogy átkenérni mai magyarra, de mondjuk ilyenek vannak, hogy követeltessék meg, hogy minden pontból, minden ponthoz legyen egyenes húzható. Egyszerűen bármely két pont között tudunk egyenest húzni. Vagy bármilyen egyenest bármeddig meg tudjuk hosszabbítani. ezek ilyen eléggé egyértelműek. Egyedül az ötödik egy kicsikét hosszabb, na erre majd a modern fizika megalapozásánál még majd visszatérünk, ez a párhuzamossági axióma. Később visszatérünk erre az ötödikre. Egyedül jegyezzük meg, hogy az ötödikkel baj lesz. Az ötödik egymag olyan hosszú, mint a másik négy együtt. Ez érdekes. Meg volt 9 axiómája Euklidesnek, ilyenek, hogy amik ugyanazzal egyenlők, egymással is egyenlők. Hát ez ugye magától értem, hogy nézzük az ötöset, ugyanannak a kétszeresei is egyenlők egymással. Tehát, hogyha veszek egy szakaszt, és itt is megszerkeztem a kétszeresét, meg itt is, akkor az a kettő ugyanolyan hosszúságú lesz. Ezek ugye magától értetődő szabályok, és ezekből az axiómákból, meg a posztulátumokból Euklidesz teljes geometriát levezette. Itt van egy ilyen kis idétlen móriczka ábra, ami ezt hivatott szemléltetni, tehát vannak a posztulátumok, vannak az axiómák, és mondjuk ebből az axiómából, meg ebből a két posztulátumból levezeti ezt a tételt. Ennek a tételnek, meg ennek a posztulátumnak, meg ennek a másik tételnek a felhasználása, vagy másik és egy egész épületet épít föl bizonyításokkal. Ennek az épületnek az alacsonyabb szintjein olyan nagyon egyszerű tételek vannak, hogy például két egyenes, hogy így keresztezi egymást, az itt levő szög, meg az itt levő szög, a csúcsszögek, azok azonosak. De ezeket le lehet vezetni pusztán az axiómákból. Magasabb szinteken ott vannak az olyan tételek, mint a Pitagorasz tétel. Még magasabb szinteken, meg az olyan tételek vannak, amiket az egyetemi szintű matematikus képzésben tanulnak csak, és Euklidesz nem csak elmélkedett erről, hanem konkrétan végig is csinálta. És az addigi teljes geometriai ismeretanyagot ebből a néhány posztulátumból és axiómából levezette. Na, ez egy fantasztikus dolog volt, óriási szellemi teljesítmény ez a dolog, de Euklidesz megtette, és a teljes geometriát egy rendszerbe szervezte össze. A mai, tehát amikor a legelső órán kivetítette, ami régi emberek ugyanolyan okosak voltak, mint a mai. A mai napig is ezt, hogy hogyan kell ennyire részletesen mindent bebizonyítani, csak a matematikus képzésben veszik elő. Tehát például úgy tudom, hogy például a középiskolai matematika tanár képzésben se jön elő. A gondolat igen, csak nem csinálják végig ezeket a részleteket. Mert ez egy nagyon szigorú, precíz gondolkozást igényel, hogy valaki ezt tényleg végig is tudja hajtani. Miért olyan nagy jelentőség ez az axiomatikus gondolkozás? Nagyon sok előnye van. Például, ha az alapelvek igazak, és nem hibázunk, akkor biztosak lehetünk, hogy az összes tétel, amit levezettünk, igaz. Tehát csak az alapelvek igazságáról kell meggyőződnünk, meg arról, hogy nem téveztünk, és az egész épület igazságáról bizonyosak lettünk. Aztán eljuthatunk olyan tételekhez is, amire magunktól nem gondolnánk. Mert hogy módszeresen pakoljuk egymásba az egyik tételt a másik axiómával, kijönnek olyan igaz állítások, ami magunktól nem jutott volna eszünk, hogy jé, ez is igaz, és igaz. Tehát föl lehet építeni. Meg van egy egyértelmű igazságkritérium. Azt az állítást nevezük igaznak, ami az axiómákból levezethető. Az axiómákból és a posztulátumokból levezethető. A mai napig is minden tudományos elméletnek az a célja, hogy ezt a szerkezetet elérje. Hát nagyon kevés tudományos elmélet van, amelyik idáig eljutott. Végül, most elnézést kérek itt a kezdetben a technikával el, egy 3 perc türelmet kérek, annyival túllépném az időt, de akkor be tudom fejezni ezt a részt. Tehát a részletesen tárgyalt dolgot végigvettük, csak néhány további eredményről ejtenék szót. Archimédész rengeteg, nagyon komoly eredményt ért el. Például ő gyakorlatilag az integrál számítás alapjait leadta. Terület és térfogat számításban nagyon jó általánosan használható módszert fejlesztett ki, ezzel ilyen parabola alatti területet határozott meg, vagy ami fontosabb a gyakorlat szempontjából, a gömb és a kúp térfogatát ő határozta meg. A gömb térfogat képlete Archimédésztől származik. Vagy ő volt az Archimédész, aki a pi értékét 0.2-es egy pontossága a mai jelöléssel meghatározta. Ő egész pontosan azt határozta meg, hogy a pi az 3+10^71 és 3+1^7 között van. Ezt határozta meg. Mai jelöléssel 3.14 látszik. És valóban ezen két érték között van, valamit említettem, hogy Archimédésznél csíráiban a 10-es helyi értékű rendszer megtalálható. Tanulmányozták például az a kúbszeleteket, egy Apollonius nevű matematikus. Ugye itt ha veszünk egy ilyen kettős kúbot, és viszintes, meg egyre ferdülő síkokkal elmetszegetjük, ilyen furcsa görbék alakulnak ki, a kör, ellipszis, parabola és hiperbola, ezek a mai műszaki alkalmazásokban, meg majd látjuk, középkorban Newton mechanikának a megalapozásánál játszanak fontos szerepet. Volt néhány megoldatlan problémájuk is a görögöknek, ami dühítette őket, hogy nem tudják megoldani. Például a kocka térfogat kettőzés. Feladat nagyon egyszerűnek látszik, adott egy kocka, szerkesszük meg azt a másik kockát, amelyik pontosan kétszer akkora térfogatú, mint az eredeti. Mai jelöléssel szerkesztjük meg a köbgyök kettőt. Vagy a szögharmadolás. Van egy szög, szerkesztjük meg a harmadát. Nem az, hogy megmérjük közelítőleg, hogy hány fok elosztjuk hárommal, és azt mondjuk, szerkesztjük meg pontosan. Ugye szöget felezni mindenki tud, az nagyon egyszerű. Szöget harmadolni lehet. Vagy lehet-e a kört négyszögesíteni, ez is egy nevezetes probléma, adott egy kör, szerkesztjük meg a vele azonos területű négyzetnek az oldalhosszát. Ezt a három problémát, meg még néhány más, de ez a három leghíresebb, a görögök nem tudták megoldani. És csak a 17-18. Században, vagy 18-19. Században bizonyították már be a modern korban, hogy nem is lehet őket megoldani. Tehát nem lehet euklideszi módszerekkel megszerkeszteni mondjuk egy szögnek a harmadát. És a görögök, ha ezt tudták volna a görögök, hogy nem is lehet, tehát nem csak hogy ügyetlenek, hanem be is tudták volna bizonyítani, hát akkor lehet, hogy felakasztják volna a görög matematikusok csalódottságukban, de minden esetre voltak ilyen problémák, amivel belefutottak, nem tudták megoldani. Aztán később bebizonyították, hogy nem is oldhatók meg ezeket. Összefoglalásul azt lehet mondani, hogy az ókori matematikának nagyon nagy eredményei vannak, a praktikus ismeret és felhasználáson túl a nagy egybefüggő gondolati rendszerek. Hogy elkezdtek már, hogy irracionális számok, hogy a geometria axiomatikus felépítése, ezek nagy gondolati rendszerek, megjelentek ezek. Aztán kiderült, hogy a matematika nagyon jól alkalmas a valóság leírására, mondjuk a zenére, az milyen meglepő dolog. Rengeteg gyakorlati alkalmazás volt. A mai napig is a tervrajzoknak, meg az ilyesminek az alapjai ebben a korban helyezték el. Hiányosságai az ókori matematikának nincsen könnyen használható számjelölés. Ezért nehézkesen tudnak számolni. És egy másik, amit nem említettük, nagyon kevesen értenek a matematikához. Nem volt közoktatás. A görög filozófiai iskolák elitista klubok voltak, amiben nagyon nehéz volt bekerülni. Nagyon kevés ember értett a matematikához, a praktikus matematikához is, tehát nem az elmúlt elmélethez. Nagyon kevés ember volt az, aki tudott egy bonyolultabbat szerkeszteni, vagy pláne számolni, nagyon kevesen tudtak. Nem volt meg egy olyan kritikus tömeg, ami egy egész ilyen technológiai fejlődésnek a motorjával vállalhatott volna, hanem csak egy ilyen elit réteg ismerte ezeket az eredményeket. És hát ezért nem volt akkora kihatása, mint ahogy majd látjuk a középkor vége felé lesz annak a matematikának a mindennapokra. Most köszönöm szépen a figyelmet, kérem, hogy kapcsolják ki.